Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben. Ami délután Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, boldog a mi szívünk, hogy énekkel magasztalhatjuk a te nevedet. Köszönjük azt a csodát, hogy miközben elfeledkezünk magunkról, mert rólad éneklünk, a te hatalmadról és dicsőségedről, az a hatalom, amely a te lényedben van, fel tud emelni bennünket lelki módon. Úrunk, így lehet felemelő már az Isten tiszteletnek az ének mondó része is, s Úrunk, még előttünk áll az Isten tisztelet derekas része, az ige, amivel táplálkozhatunk. Úrunk, kérünk téged, hogy mindazokból a mélységekből, amelyekből most eléd jöttünk a délutánnak ebben az órájában, Úrunk, emelj fel bennünket, hiszen neked hatalmadban áll, hogy akik segítségül hívják a te nevedet, azok megtartassanak. Úrunk, te látod, hogy miben kell, hogy megtartassunk, te látod próbatételeinket, te tudod jól életünket, múltunkat, jelenünket, sálát adunk azért, hogy a jövendőnket is. És most is, amikor ebben a pillanatban ránk nézel, te mind a hármat egyben látod, amikor látod a mi személyünket, látod a múltunkat, jelenünket, jövendőnket, és ezért készítetted el most is a te igédet, hogy a jövendőt munkáld, a hittel teli gyümölcsöző, bővelkedő jövőt, ha rád tudunk hallgatni, ha te kezedbe tudjuk letenni terheinket, gondjainkat és kétségeinket. Jöjj hát, Úr Jézus Krisztus, és taníts meg bennünket rólad énekelni és rólad beszélni. Taníts meg bennünket kicsit megfeledkezni magunkról, és engedd meg, hogy eszünkbe jusson minden nap, hogy nekünk élő Istenünk van. Azért gyülekeztünk most is egybe, hogy az élő Istennel lehessünk közösségbe. Jöjj hát, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, eleveníts meg bennünket a te igéd által. Ámen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom az apostolok cselekedetei könyvének harmadik részéből a 11. verssel kezdődően, és olvasom még a 4. vers részből is az első verssel kezdődően, a 14. verssel bezáróan. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép döbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink istene, megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkos bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevében vetett hitéért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét, mindnyájatok szeme láttára. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templom őrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, s azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mikor már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, s a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás, a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter megtelve szent lélekkel így szólt hozzájuk, népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felül vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnék. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írás tudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Kedves testvérek, mindenkinek van mondani valója, nincs olyan élet, hogy ne legyen üzenete, hiszen az ige is azt ragadja meg, hogy amivel telve van a szív, az szólja a száj. Nincs ember üzenet nélkül. Ez az Isten teremtésének, alkotásának egy csodálatos adománya, hogy az embernek megadta a beszéd képességét. És ez azt jelenti, hogy meg tudjuk nyitni a belső emberünket. Ez azt jelenti, ez egy csodálatos kincs, hogy ki tudjuk fejezni, hogy szoktuk is mondani, ki tudom beszélni magamból, mindazt, ami feszít, szinte őrjítő, amikor valamilyen problémát vagy terhet, nincs kivel megosztani, nincs kinek elmondani. Amikor magába kell, hogy zárkózzon egy lélek, az gyakorlatilag mindig deformitásokhoz vezet, mert valamilyen utat kell, hogy törjön az üzenet. Nagyon sokszor rácsodálkozom azokra az ember társainkra, akik a süket némasságnak a borzasztó nagy terhét kapták erre a földi életre, hogy milyen bénító és milyen nagy teher, amikor nem tudom befogadni az üzenetet, amit a másik mond, és ilyen fájdalmas, amikor nem tudom közölni azt, ami az én szívemben, az én életemben van. Minden esetre tudjuk, hogy Isten számára nincsen akadály, és ő teljesen szabad minden teremtményével, mert ő a léleknek adja át önmagát. És ez egy csodálatos üzenet mindnyájunk számára, hogy boldog az az ember, akinek a szíve az üdvözítő Jézus Krisztussal van tele, mert akkor ő az üzenetünk. Érdekes mód, ezen a mai vasárnapon fel kell, hogy tegyük magunk számára ezt a kérdést, miről szól az én evangéliumom? Ugyanis Pál apostolnál is, amikor az ifjú Timóteushoz beszél, és a szívére szeretné helyezni, hogy el ne feledd, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda feltámadta halálból, azt az örömteli dolgot teszi az ige mellé, hogy erről szól az én evangéliumom. Többször kifejti Pál, hogy semmiről nem akarok tudni másról, csak Krisztusról és róla is, mint a megfeszítetről. Miért ennyire fontos, hogy Krisztus ennyire valóságosan kitöltse a szívünket? Miért ennyire fontos, hogy a hétköznapi életvezetésünknek részévé váljon az Úr, és jelen legyen a könnyeink között, a terveink között, hogy ott legyen a gondolatainkban és a szívünkben? Hát azért, kedves testvérek, mert ha nem ő tölti ki a helyet, majd kitölti más. És úgy gondolom, hogy ami a más fogalma, az mindegyik negatív. Nem ér fel egyik sem Krisztussal. Mi szokta kitölteni a mindennapunkat? Vannak terveink, de azt is hajlamosak vagyunk egy idő után feladni. Már nem tervezek. Különösképpen, kedves, drága, idős testvérek azok, akik úgy gondolják sokszor, hogy nekik már lejárt, nekik már nincs tovább, hálát kell adni azért, ami volt, de hát ugyan még mi várhatna rá? Krisztusnál minden lehetséges. Az is lehet, hogy idős korunkra tartogat Isten egy csodálatos kegyelmi ajándékot, amivel be tudja aranyozni a mi életünket. Mert Pál azt mondja, hogy ha a mi külső emberünk meg is romlik napról napra, de a mi belső emberünk megújulhat az Úr Jézusban. Óriási titkok ezek, kedves testvérek, hogy micsoda cserének kell végbe menni az ember belső világában ahhoz, hogy a mi öröm üzenetünk, sőt, a mi beszédünk Jézusról szóljon. És nem is azt értem ez alatt, hogy szó szerint Jézusról beszéljünk, hiszen Jézusról úgy is lehet beszélni, ha az ő szeretetével mondok el valamit. Talán ez a leghitelesebb krisztusi beszéd. Ha tudok úgy beszélni, mint Jézus, ő megmutatta a hogyant. Ő megmutatta nagy héten is, megmutatta nagy csütörtökön is, nagy pénteken is, hogy hogyan kell beszélni. És amikor Péter és János átéli azt, hogy ők is megnyitották a szívüket, az apostolok cselekedetei könyvében olvashatjuk, hogy az ékes kapunál ülő sántát, amely ott van a templom tövében, elmennek az ékes kapun keresztül a templomba, majd a templomból jövő előkelőségek, a népnek a gazdagjai, vallási, politikai vezetői, mindenük meg volt, volt kultuszuk, templomuk, törvényük, egy nem volt örömüzenetük, élő Krisztusuk. Nem tudtak mit kezdeni ezzel a lenyomorodott emberrel, ezzel a sántával. Péter és János pedig jönnek, nincs vagyonuk. Éppen ez az első fájdalmas megállapításuk, amivel telve van a szívük, amikor a sánta ember kinyújtja feléjük a kezét. Azt mondják, hát aranyunk és ezüstünk nincsen, de amink van, azt adjuk neked. És itt hangzik el a csodálatos üzenet a názáreti Jézus Krisztus nevében. Kelj fel és járj! De csodálatos, rövid üzenet, és mégis egy élet meg tud változni tőle. Mi úgy gondoljuk sokszor, hogyha sokat beszélünk, azzal valamit kikényszeríthetünk. Ne feledjük, Istennek elég volt a teremtéshez egy legyen szava, és egy olyan csodálatos világ egyetem jött létre, amelyet még mind a mai napig nem tud belátni az emberi értelem. Csodálatos az Isten üzenete, életet formáló, újjászülő üzenet. És amikor ez a sánta meggyógyulva ugrándozik a templomban, meg azelőtt, és látják a többiek, a templomból kijövők is, hogy ez az az ember, akit hányszor láttunk ott lenyomorodva, hányszor lesajnáltuk, hányszor csak elmentünk mellette, hányszor a fölöslegünkből dobtunk neki, talán a lelkünk mélyéig még el is restelték magukat. Vajon ki tudta megadni neki a legtöbbet, hogy most ugrándozik, járkál, és hogy teljesen egészséges? Péter és János elmondják, hogy nem az ő kegyességük volt az, amely ezt ki tudta munkálni, nem valami csodálatos emberi fifika, hanem egyedül az az Úr Jézus Krisztus, aki meghalt, aki feltámadt. Az ő nevében van a mi gyógyulásunk és üdvösségünk. És hát ez nem tetszett a nép vezetőinek, nem tetszett a Sanhedrin tagjainak. Nem csoda, hiszen ők nem is hittek a feltámadásban. S arról hallunk, hogy ez veri ki a biztosítékot leginkább a nép vezetői körében, hogy Péter és János azt az Úr Jézust hirdeti, aki feltámadt a halálból és él. Elképzelhetjük, hogy milyen helyzetbe kerültek, mit élhettek át. Egyszer már keresztre feszítettük, mit tudjunk még tenni, hogyan tudjuk elnémítani, hogyan tudjuk elejét venni megint ennek a dömpingnek, amely felénk árad. Hogyan lehetne Krisztusnak a valóságát meggátolni, hiszen ez tönkretesz mindent, sajnos ők ezt így látták. tönkre teszi a hatalmunkat, a befolyásunkat, a nép fölött gyakorolt hatalmunk megtartása kockán forog, és hát mi nem tudunk ilyen csodákat tenni, hogy a sánta járjon. Hát bizony az irigység is felütötte a fejét, ami nagy pénteken nagyon erőteljesen jelent meg a szívükben, az most újra lobban, és azért is olvastam fel a sánta meggyógyítása története utáni szakaszt, mert nagyon jól megfigyeljük, Péter és János ugyanazokon a dolgokon, stációkon mennek végig, mint amelyen az Úr Jézus ment végig nagy csütörtök estétől. Jönnek a templom őrség katonái, jönnek a papi fejedelmek, jönnek az előkelőségek, hogy elnémítsák őket, megfogják őket, megkötözik, és elviszik őket a főpap udvarába. Péter már járt ott, kedves testvérek. Ő megjárt a nagy csütörtök este a főpap udvarát. Egy életre emlékezetes maradt számára ez a látogatás, pedig ő csak oda akart bújni, ő csak informálódni szeretett volna, hogy mi történik Jézussal, és elfelejtette, hogy aki megnyitja az életét Jézus előtt, aki Jézussal együtt tart, az többé nem mondhatja azt, hogy nem ismerem őt. Ha kimondjuk, ha megtagadjuk, az igen nagy próbatétel a mi életünk számára. Tudjuk jól, hogy már az úrvacsora alkalmával az Úr Jézus figyelmeztette Pétert, hogy míg a kakas megszólal háromszor, tagadt meg engem, de ő csak esküdözött. Mennyire visszafogott most ez a Péter, és mennyire csendesen hordozza az élményt a szívében, amikor ott áll a nagy tanács előtt. Most nem az az üzenete a szívének, hogy nem ismerem ezt az embert, esze ágában sincs, hogy letagadja Jézust, hanem arról hallunk, hogy bizonyságot tesz arról, hogy ki neki az Úr Jézus, és hogy ki az Úr Jézus a választott nép a zsidók számára. Elmondja nekik őszintén, hogy mi történt Poncius Pilátus előtt. Ő el akarta engedni. Nektek nem kellett, keresztre feszítettétek, de az Isten őt feltámasztotta a halottak közül. Micsoda győzelmes visszatérés ez Péternek a főpap udvarába. Az Úr megadja neki a lehetőséget, hogy helyrehozza a tagadását. Olyan szépen kérdezte az Úr Jézus Pétertől, a Tibériás tavánál mondt, Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Elmondta, hogy igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Háromszor kérdezi ezt az Úr tőle, és a harmadik alkalommal már szinte sírva mondja el az Úr Jézusnak, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. És amikor megnézzük az eredeti görög szövegben, akkor az Úr Jézus a mély szeretettel, azzal az agapéval beszél, amelynek a viszonzására az ember nem képes. Simon Jónának fia csak a filió igével tudja kifejezni, hogy igen, Uram, te tudod, hogy én kedvellek, nagyon kedvellek téged. Sajnos az embernek nagyon sokat kell fejlődnie, sőt, csak ha Krisztus bennünk van, és mi Krisztusban, akkor tudjuk átélni ennek a szeretetnek a csodáját és jelenlétét. Péter szeretve van, amikor a nagy tanács előtt a papi udvarban a kérdésekre választ adhat, és ez a szeretet szorongatja a szívét most már, nem pedig a félelem. Kedves testvérek, én úgy hiszem, hogy az életünkben nagyon sokszor vannak olyan alkalmak, olyan szituációk, amikor Isten újból és újból visszavisz bennünket a mi elbukásainknak a színterére. Van, amikor rácsodálkozunk, hogy jé, megint olyan típusú emberrel van problémánk, amit néhány évvel ezelőtt sem tudtunk megoldani, vagy hasonló helyzetbe kerültem, mint amiben a másik ember volt, aki talán megítéltem ezért. Igen, Isten jól emlékezik a mi nagy csütörtök estéinkre, tudatában van a mi életünk udvarainak, azt is tudja, hogy mi hagyta el a szánkat, milyen szavak, milyen indulatok. Az Isten mindig lehetőséget ad, hogy változtassunk rajta. Ez is kegyelem, kedves testvérek, hogy Péter és János ott lehet, a főpapok és a nagy tanács előtt a papi udvarban, és bizonyságot tehetnek Jézus Krisztusról. Ugyanazt kérdezik tőlük, kinek a hatalmával vittétek ezt végbe? Jézustól is ezt kérdezték. Kinek a hatalmával cselekszed mindezeket? Jézusnak is volt mondani valója, egészen nagy hétig. Elmondta, hogy ő az atyától jött, és az Isten országának a csodálatos öröm hírét hirdette meg. Hányszor hivatkozott arra az Úr Jézus, hogy én nem a magamét mondom, hanem amit az Atya kijelent nekem, azt mondom el nektek. Kedves testvérek, nem az a legnagyobb fájdalmunk, hogy sokszor a magunkét mondjuk. Sokszor annyira beszűkül az életterünk, sokszor annyira csak magunkra tudunk fókuszálni. Pedig ha Krisztusé a szívem, akkor a fókuszban, a középpontban Krisztusnak kéne lennie. S ha ebből a látásmódból nem adnánk fel oly sokat, amikor próbák és terhek terhelnek meg minket, úgy gondolom, hogy másképp látnánk életünk fájdalmas óráit és gondjainkat is. Ha Krisztus van a szívünkben, ha az élő Krisztust hordozzuk, akkor a mi üzenetünk róla fog szólni, és boldog emberek leszünk, mert boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, megbocsátottak az ő vétkei. Péterét megbocsájtotta az Úr, és boldog, amikor beszélhet Krisztusról, nem szégyelli, nem tagadja, hanem megragadja az alkalmat, és szinte érezzük a szövegnek a hömpölygéséből azt a szent lélekkel teli bizonyság tételt, hogy erővel, odaadással tesz Péter bizonyságot az élő Krisztusról. Én úgy gondolom, kedves testvérek, hogy igen nagy a szégyenünk, amikor akár évtizedekig lehet úgy a templom padba ülni, hogy nem tudok Jézusról beszélni, nincs mondani valóm róla. Úgy hozzászokik az ember, hogy hallgatok Jézusról, hallgatom mások bizonyságtételét, hallgatom a prédikációt, meghallgatom az imádságot. De hogy Krisztus életté vált bennem, hogy azok az ige hirdetések célba értek, azt abból fogom érezni és tudni, hogy amivel telve van a szív, akivel telve lett a lelkem, arról öröm lesz beszélni. Éppen most készülünk április 21-én egy gyülekezeti kiszállásra, Bodroghalomba, ahol Orosz István egykori gyakornokunk mostan, lelkipásztor, és olyan boldogságom van, mert a jelentkező testvérek közül többen is jelezték, hogy jó néven venném-e, ha saját életéből bizonyságtétellel szolgálna. Hát nincsenél nagyobb ajándék, amikor egyik gyülekezet a másikkal találkozva nem arról beszél, hogy mennyi az egyháztagotok, mennyi a fenntartói járulék, nem erről szoktunk. Mikor találkoznak presbiterek, gyülekezetek, egyből ráfókuszálnak a hiányra, ráfókuszálnak a problémákra. Milyen jó, amikor Isten eszünkbe juttatja, hogy egymás hite által épüljetek. Gyökösi András volt az, aki leírta az egyik visszaemlékezéseibe, hogy egyik alkalommal, amikor kórházban volt, nagyon elveszítette az örömteli mondani valóját, és éppen azon bánkódott, hogy vagy 5-6 hétig tart még a kórházi lábadozása, De ha felépül, akkor a kórházból kimenve, vajon ő milyen örömteli dolgot mondhat majd a gyülekezeti tagjainak, vagy a lelki gondozottjainak, hiszen nagyon megpróbálta őt az Úr. S volt egy nagyon kedves régi ismerőse, aki időnként nem levelet írt, hanem kivágott újságcikkeket, ami nagyon léleképítő volt, és ezeket időnként elküldte neki. És amikor a felesége bevitte a postát a kórházba, és ő kibontotta a lelki testvérnek a levelét, akkor nagyon megszégyelte magát. Ez az ember tolószékben ült, és az volt a bizonyságtétele, hogy kedves testvéreinek, akik nagy próbatételeken mentek át, léleképítő, hitépítő imádságokat és olvasmányokat küldött. És azt mondja a nagy lélek búvár, Gyökösi Bandi bácsi, hogy elresteltem magam, Uram, nekem van két lábam, engem meg tudnak gyógyítani. Én úgy, ahogy éppen kimehetek a kórházból, te elhívtál engem, és szolgálhatlak. Uram, engedd meg, hogy megújuljon az én örömöm, hogy öröm legyen rólad beszélni. Kedves testvérek, ez a látható világ annyira tele van problémákkal, úgy is nevezhetnénk, hogy bűnnel, azt is mondhatnánk, hogy szeretetlenséggel, ha nem figyelünk oda, eláraszt bennünket. Krisztus ma is zörget a szívünk ajtaján, s Péter és János története által szeretné, hogyha meg tudnánk nyílni az Isten számára úgy, hogy egy picit feledkezzünk el önmagunkról, és emlékezzünk Istenre, hogy Uram, te ma is élsz, neked ma is van hatalmad, hiszen a sántát ott és akkor meggyógyította az Úr, és tudjuk, hogy ma is vannak gyógyulások. Istennek ma is van hatalma, Jézus Krisztus neve által. Olyan sok név van embereknek a telefonkönyvébe, telefonjába. Kapcsolatokat tartani kell, a fontosakat megtartjuk, őrizgetjük, akár éveken át is. Vajon miért van az, hogy pont a Jézus nevét feledjük el? Jól jegyezzük meg azért, mert valakinek érdekében áll, hogy ne legyen számunkra annyira fontos. Ez a sátán munkája. Szeretné kitörölni még az emlékezetünkből is azt a nevet, hogy Jézus Krisztus. Szeretné a világ mozgató rugóiból kitörölni, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és hogy van örök élet. Mert akkor mivel tudna sakban tartani minket? Akkor mivel tudná táplálni az emberi élet alapérzését, a félelmet, a magányt, az elhagyatottságot? Kedves testvérek, meg kell ragadnunk Jézus Krisztust, mert ő már megragadott minket. Ha bevezet bennünket az élet palotáiba, udvaraiba, ne gondoljuk azt, hogy jó neveltségből jobb, ha Jézusról nem mondok semmit. Soha ne szégyeljük felvállalni, hogy aki oly sok erőt adott, és oly sok hatalmát adta már nekünk a hétköznapokban, merjük mi is elmondani, Jézus Krisztus él az én számomra is. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked végtelen kegyelmedet és szeretetedet, és köszönjük azt, Urunk, hogy te meg tudod cserélni a gondolatmenet irányát, és ki tudod váltani a lelkünket abból a fogságból, amely az aggodalmaknak és a félelmeknek a fogsága. Úrunk, dicsőítünk téged az istentisztelet helyéért, a templomért, és az otthoni imádságos szobánknak a csendjéért, a te megelevenítő jelenlétedért, Urunk, mert amikor veled vagyunk, ott és akkor átszálló helyé válik az a fizikai valóság, amelyben vagyunk, mert te a lelkünket át tudod vinni a kegyelem hajójába, megengedett, hogy kiszálljunk a bűnnek a hajójából, és magasztalunk azért, hogy be tudsz ültetni minket abba a hajóba, amiben te magad is utazol, velünk együtt. Köszönjük, Urunk, hogy érthető módon beszélsz hozzánk, hogy nem rejted el a te üzenetedet, örömhíredet, s hogy mindent elmondtál a mindenkori embernek, ami ahhoz szükséges, hogy a mi félelmeink feloldódjanak, s hogy bizakodni, reménykedni tudjunk annak tudatában, hogy élő Krisztusunk és hazánk van az Isten országában. Úrunk, kérünk téged, hogy most is, amivel telve van a szívünk és az ajkunk, a gondolatunk, azt hogy tudjuk itt hagyni a te kezedbe. Te tölts fel most bennünket, Úr Jézus Krisztus, hogy legyen öröm hírünk, hogy legyen mit mondanunk, amikor bajba jutott embertársainkkal találkozunk, sokszor zavarban vagyunk, mert nem tudjuk, hogy mit mondjunk. Bátorítsd fel a mi szívünket, Urunk, a rólad való bizonyságtételre. Hangold át a szívünket, hogy tudjunk a szeretet nyelvén beszélni, és kérünk, hogy igazítsd meg a mi gondolatainkat, hogy ne rosszra gondoljunk, ahogy az óember szokta, hanem jóra a te kegyelmedből, ahogyan az új emberhez illik. Így könyörgünk most is a betegekért, a megfáradt életű, leterhelt életekért is, Urunk. Te legyél a gyászolókkal, a megtört szívűekkel, te eléd hozzuk, Urunk, azokat, akik csak vádaskodni tudnak, akik kritizálni tudják az Isten dolgait, s könyörülj meg, Urunk, minden ember társunkon, akinek az öröm üzenete csak önmagáról tud szólni és az eredményeiről, mert micsoda az ember, Urunk, mink van, amit nem te tőled kaptunk volna. Magasztalunk, édesatyánk, hogy most is együtt lehettünk te veled, s hogy fel tudsz emelni bennünket a porból, a mélységből, amikor a te nevedet az ajkunkra vesszük. Így kérünk most is, édesatyánk, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg családjainkat, szeretteinket közelben és a távolban, sorunk személyes, egyéni életünket is, amit most is leteszünk a te kezedbe, kérünk, hogy te áld meg, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.